bűneinket elfoglalva. Hívjuk segítségül Istenünket a 275. dicséret éneklésével. A 275. dicséretet énekeljük. Az Úristen az én reménységem, erősségem mindenféle ínségben. 275-ös ének. Mi segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint az írva található Pál apostolnak a Rómabeliekhez írott levelében, a 12. rész 9. versétől a 21. versig terjedő szakaszban eképpen. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a testvér szeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben fáradhatatlanok, a lélekben buzgók, az Úrnak szolgáljatok. A reménységben örvendezzetek, a nyomorúságban legyetek kitartók, az imádkozásban álhatatosak. A szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikben, gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek a sírókkal, örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal, egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyra törők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint. Ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Arra legyen gondotok, ami minden ember szemében jó. Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben. Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert megvan írva, enyém a bosszúállás, én megfizetek, így szól az Úr. Sőt, ha éhezik ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, parazsat gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Amen. Isten szent lelke áldja meg az ige hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk ezért. Kegyelmes Istenünk, köszönjük neked a reggeli napfényt, a napsütést, a madarak hangját, mindazokat a dolgokat, amelyekkel körülveszel bennünket. Hálásak vagyunk, hogy az elmúlt héten is megőriztél minket, megáldottad az ökumenikus imahét alkalmait is, és hogy ma délelőtt is idevezettél bennünket a gyülekezetbe. Azért jöttünk, mert ahogy vártunk a napsütésre, úgy várjuk a tőled jövő útmutatást, a te világosságodat, a te segítségedet. Megvalljuk, Urunk, hogy méltatlanok vagyunk a te szavadra. Hiszen időről időre úrrá lesz rajtunk a szeretetlenség, a harag, a bántó beszéd, és nem figyelünk rád, nem hozzád alkalmazkodunk, hanem a világhoz. Jól esik sokszor visszaszólni a másiknak, bosszút állni, de kérünk, hogy te nyújts ki kezetet felénk, és te segíts ki ebből a mélységből, a bűnös szív állapotából, és tisztíts meg minket, hogy neked éljünk, és így másoknak is a javát szolgáljuk. Urunk, ha te is úgy látod jónak, akkor jöjj közel most hozzánk kegyelmesen, add a te ígéret ne csak a fülünkbe, hanem egészen a szívünkbe, hogy befogadva meg tudjuk élni mindazt, amit fiadban megmutattál számunkra. Az ő érdeméért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 25. Zsoltár második versét énekeljük. A 25. Zsoltár második verse így kezdődik. Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Testvéreim, Istennek igéje, melyet szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok most közöttetek. Írva található a már felolvasott ige szakaszban, Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében, a 12. rész 21. versében eképpen. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval. Amen. Kedves testvéreim, bizonyára mindnyájan vettünk már a kezünkbe valamilyen háztartási gép, vagy használati tárgy kezelési útmutatóját. Mindnyájan láttunk már használati utasítást, vagy például gyógyszerek esetében beteg tájékoztatót. Ezeken a mellékelt papírokon arról olvashatunk, hogy az adott dolgot mire használhatjuk, mire jó, mire nem jó, milyen veszélyekkel jár, mi az, amitől óvnunk kell, mire vigyázzunk. Ha megveszünk valamit, egy ilyen használati tárgyat vagy gyógyszert, de nem rendeltetésszerűen használjuk, akkor minden bizonnyal bajt fogunk okozni, sok esetben tönkre mehet az adott tárgy, vagy komoly veszélynek tesszük ki magunkat a gyógyszer esetében. Ha nem tudjuk, hogy a gyakorlatban hogy működik, akkor nem sokat érünk vele. Nézegethetjük, kitehetjük dísznek, de nem lesz belőle semmi hasznunk. Azonban mennyivel többet érhet ugyanaz a dolog, ha rendeltetésének megfelelően tudjuk használni, arra, amire való. A különböző használati eszközökkel könnyíthetünk életünkön, gyógyszerekkel enyhíthetünk a fájdalmon, vagy meg is szüntethetjük azt. Keresztény körökben, vagy máshol is viták közben sokan hangoztatják, hogy szeressük egymást. Sokan mondják ezt, néha szinte zavaróan kitérve a megfelelő megoldás elől, jobb a békesség, inkább ne veszekedjünk. De hogy a gyakorlatban ezt miként lehet megoldani, arra nem sokan térnek ki. Azonban a felolvasott ige szakaszban erre is választ kaphatunk. Első benyomásunk az lehet az elhangzott szakaszról, hogy hát igen, szép rész, szép gondolatok, felolvastuk az imahét egyik alkalmán is, mindjárt gyönyörködünk benne. És tényleg így van, nagyon szép intelmek, tanácsok, de mintha egy kicsit összevisszaságban lennének. Ha másodszorra olvassuk, akkor már talán az a benyomásunk, hogy túl sok itt az intelem, én megszámoltam összesen majdnem 30 utasítás, néhány versbe összeszűkítve. Ezt így tedd, ezt ne tedd, erre figyelj, attól óvakodj, és ráadásul még látszólag rendszertelenül vannak egymás után, sorban, ahogy talán eszébe jutott Pál apostolnak. Azonban rá kell döbbennünk, hogy Pál apostolnak ezek az intelmei nem olyan rendszertelenek, mint amilyennek első látásra tűnnek. Mert ha jobban megnézzük, tartalmilag is megvizsgáljuk őket, akkor láthatjuk, hogy van egy közös pontjuk, egy dolog, amiben mindegyik találkozik, ez pedig a szeretet. Az apostol a maga sokféle utasításával nem sok különböző, egymástól eltérő dologról beszél, hanem mindig egyetlenről. Az, amit az Isten megkíván tőlünk ezekben az ige versekben is, az nem más, mint a szeretet. A felsorolás minden mondata erre utal, erre világít rá, hogyan adhatjuk tovább az Istentől jövő szeretetet a gyakorlatban. Mondhatnánk, ez egyfajta használati utasítás. Tehát szükségünk van nekünk erre. Hát nem tudunk szeretni. Ez egy egyszerű dolog. Mindenki döntse el maga, hogy milyen állapotban, mennyire áll helyt a szeretet dolgában, életében. Most azonban nézzük végig azt, hogy mennyiféle különböző arca van annak a szeretetnek, amelyik Istentől jön, és amelyet nekünk tovább kell adnunk ez alapján, a használati utasítás alapján. Először is a leírtak alapján azt mondhatjuk, hogy a szeretet együttérzésben is megnyilvánul. Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. részvét az örömben, sírásban, a boldog pillanatokban, a fájdalmas órákban. Ez egész apró dolgoktól kezdve, egészen mély empátiáig mindent magában foglal. Hiszen ha részt vállalunk a másik sorsából, öröméből, bánatából, ha erről szavainkkal és tetteinkkel is bizonyságot teszünk, akkor az nagyon sokat jelenthet a körülöttünk lévő emberek számára. Már ha csak egyszerűen érdeklődünk a másik ember hogy léte felől, az is sokat számíthat, nagy segítséget jelenthet, és egyes esetekben még talán életet is menthet. Mert tudjuk jól, hogy vannak olyanok, akiktől sosem kérdezik meg, hogy hogy érzik magukat. Pedig olyan szívesen elmondanák, talán nem is panaszkodnának, és nem is tör neki belőlük életük szenvedése, a fájdalom vagy a gyász. Lehet, hogy azt mondanák minden baj ellenére, hogy köszönöm, jól vagyok, mert azzal, hogy rákérdeztünk, azzal, hogy megszólítottuk őket, érdeklődő szeretetünkkel örömöt okoztunk nekik. Milyen sokat jelent, amikor van valamilyen örömünk, és megoszthatjuk valakivel. Amikor van kinek elmondani, akin látjuk, hogy nem irigykedik, nem sajnálja tőlünk az örömet, hanem egy kézfogásban, egy ölelésben, egy mosolyban kimutatja számunkra, hogy osztozik a mi boldogságunkban, és ő is örül, velünk együtt örül. Milyen sokat jelent az, amikor betegségben vagyunk, és meglátogatnak. Hozzák a gyümölcslevet, a kekszet, mintha arra lenne szükségünk, de tudjuk jól, hogy közben egy sokkal nagyobb szükségünket töltik be, hiszen eljöttek, időt és energiát szántak ránk, csak azért szálltak fel a kerékpára vagy a buszra, azért indultak el, hogy eljöjjenek hozzánk, és megkérdezzék, hogy hogy vagyunk. Könnyebben gyógyul az ember, ha tudja, hogy gondolnak rá, ha látja, hogy várják vissza a családba, a gyülekezetbe, a közösségbe. És milyen nagy dolog az, amikor a gyász fájdalmában osztoznak velünk, amikor napokig, hetekig vagy hónapokig más sem jár az eszünkben, csak akit elvesztettünk, amikor bánjuk az elvesztegetett pillanatokat, amikor sajnáljuk az elhangzott bántó szavakat, és amikor átértékeljük saját életünket is, és az emberi élet mulandóságát. Milyen nagy dolog, ha az emberi érzelem és értelem ilyen mélységében, felmerülő kérdések sokasága között is mellénk áll valaki. Ha egy ember meghallgatja a legszebb közös élményeket, a feledhetetlen pillanatokat, együtt sír velünk, vigasztal bennünket, és segít abban, hogy tovább lépjünk. Komoly dolgok ezek, sokszor nehéz pillanatok, de ilyenkor adhatjuk tovább azt a szeretetet, amely Istentől jön, és ilyenkor látszik meg az az igazi szeretet, amelyet ő ránk bízott. Először is tehát az érzésekben, az együttérzésben mutathatjuk meg ezt mások számára. Másodszor a szeretet messze túlmegy az érzelmi dolgokon, mert átformálja az ember egész magatartását, és konkrét cselekvésre ösztönöz. Másképpen nő fel a gyermek, ha szeretetben nevelik, másképpen éli meg házasságát, akit szeretnek, és másképpen hal meg valaki, aki körül utolsó, talán nagyon nehéz idejében is ott vannak. Mert a szeretet az alászáll, nem pedig felemelkedik. És ez az, amit gyakorolhatunk például a segítségnyújtásban is. Különböző adottságaink, képességeink, lehetőségeink vannak. Van, aki a fizikai munkában nagyon erős és szorgalmas, van, aki többet tud áldozni anyagi dolgokban, pénzbeli vagy természetbeni adományban. Van, aki az imádságban nagyon kitartó és odaszánt, van, akinek jó kapcsolatai vannak, és még folytathatnánk a sort. mindjárt kaptunk Istentől különböző ajándékokat, képességeket, amelyeket nem csak azért adott, hogy magunknak felhasználjuk, hanem mások javára is lehet ezekkel élnünk, ezekkel sápárkodnunk, és ezzel is az Isten dicsőségét szolgáljuk. Ehhez azonban a tőle jövő szeretetre van szükség, és nem magamutogatásra vagy lesajnálásra. Erről hallottunk az ökumenikus imahét alkalmain is, hogy az első gyülekezetben is ott sem versengtek egymással, nem irigykedtek a másik jólétére, vagyonára, hanem mindenki lehetőségeihez képest beadta, amilyen volt, és más dolgokban is közösséget vállaltak egymással. Együtt voltak a kenyér megtörésében, az imádkozásban, az apostoli tanításban és a közösségben. Mert a közösség vállalása nem csak a jólét idején, hanem a szükségben is nagyon fontos. Mert együtt könnyebb, egymást segítve, szeretetben élve, másként sokkal jobban lehet haladni. És így segíthetünk egymással, ki a maga erősségével. Ez megmutatkozik például a párkapcsolatban, vagy a házasságban is. Hogyha külön-külön, egymást szinte riválisnak tartva próbálunk haladni, akkor csak a veszekedés, csak az indulatok uralkodnak, és ezzel összetörhetjük magunkat is, és a másikat is. De ha összedobjuk, ha összeadjuk, amink van, ha egymást kézen fogva próbálunk meghaladni, akkor sokkal könnyebb. Ha tudunk megbocsátani sokadjára is, ha tudunk újabb esélyt adni, ha magunkat háttérbe tudjuk engedni, szorítani, és a másikat előbbre engedni, akkor megértettük a használati utasítást. Ha egymásért szeretetből élünk, akkor könnyebb előbbre jutni. Ahogy a Prédikátor könyvében írja, jobban boldogul kettő, mint egy. Fáradozásuknak szép eredménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. Ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegszenek, ha az egyiket megtámadják, ketten állnak ellent. Kedves testvéreim, az eddig felsorolt dolgok sem egyszerű dolgok, de ami az utolsó részében van ennek a szakasznak, az a gyakorlatban kegyetlenül nehéz. Azt írja Pál apostol, ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért, éljetek békességben, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Meg kell vallanunk, hogy a legtöbb embernek vannak ellenségei. Még ha mi nem is tartjuk őket annak, tudjuk, hogy vannak ilyen emberek, akik igazságtalanok velünk szemben, bántanak bennünket, valamilyen módon próbálnak mindig támadni minket. Sokszor tehetünk erről, sokszor azonban nem. Apró bosszantásoktól kezdve, kötekedés az iskolában, munkahelyen, az utcán vagy a boltban, otthonunkban és bárhol. Ilyenek mindnyájunkat érnek, de a kérdés az, hogy hogyan reagálunk ezekre. Édes a bosszú, mondhatnánk és mondjuk is sokszor, vérmérsékletünknek megfelelően, számos különböző fajta módon vágunk vissza. Van, aki szemtől szemben, szóban, tettben, van, aki halkan az illető háta mögött, de úgy, hogy visszajusson a fülébe, csak nehogy legyőzve vagy megszégyenítve érezzük magunkat. Azonban, ha így teszünk, akkor nem értjük meg ezt a használati utasítást, amelyet ma olvastunk. Hiszen ez nem erről szól. Ez nem a szeretet útja, ez így nem működik megfelelően. Mert azt mondja Pál apostol itt nekünk, hogy ne álljatok bosszút önmagatokért, hanem áldjátok azokat, akik átkoznak titeket, ne fizessetek senkinek rosszal a rosszért. Ezt azért tehetjük meg, mert az Istentől jövő szeretet az másként reagál. Mert számunkra nem az határozza meg a viselkedésünket, hogy hogyan szólnak hozzánk, hogy mit tesznek velünk az emberek, hanem az kell, hogy meghatározza a mi életünket és reakcióinkat, hogy Jézus Krisztus mit tett értünk. Az, hogy Isten a fiát adta értünk, aki megalázta magát, emberré lett, ártatlanul szenvedett a mi bűneinkért, meghalt és feltámadt a halottak közül. Ez kell, hogy meghatározza a mi tetteinket, szavainkat, minden tettünket és cselekedetünket, mert ez az a legnagyobb, a lehető legnagyobb szeretet, ami a földi kereteink közé valaha is beléphetett. És erről tesz bizonyságot Pál apostol is a felolvasott szakaszban, hiszen ezt ő is átélte. Hozzá is közel jött a megváltó, megállította a damaszkuszi úton, számára is megjelent az Isten szeretete, aki megállította, hogy ne üldözze tovább a keresztjéneket, nem hagyta őt a rossz úton, a lelki vakság állapotában, hanem beleszólt az életébe, és új irányba terelte. Abba az irányba, amelyet mindnyájan megtanulhatunk Jézus Krisztustól. A gyűlölet helyett a békesség irányába, bosszúállás helyett a megbocsátás irányába, átokmondás helyett az áldás közvetítés irányába. Mondhatnánk úgy is, hogy Jézus Krisztus élete a mellékelt ábra a használati útmutatóhoz. Példa arra, hogy megvalósítható az Isten szeretete a földön, és hogy egyáltalán nem vesztes az, aki e szerint él, hanem a legnagyobb győztes. Hiszen aki szeret, aki az Isten szeretetét tovább tudja adni, az jól tudja, hogy az ellenség, a támadó, a gúnyolódó emberek is, ők sem végtelen gonoszságuk miatt támadnak, hanem egyszerűen azért, mert nincs bennük meg az Isten szeretete, szükségük van valamire, hiányzik belőlük valami, és lelkileg ők is éheznek a megértésre, a közösségre és az Isten szeretetére. És ezért van szükség ránk, akiket küld az Isten az ő szolgálatába, hogy át tudjuk adni a már elmondott módokon és sokféle más lehetőségeinkben is az Isten szeretetét a körülöttünk lévő embereknek. És végül, ami talán vastag betűvel szerepel az útmutatóban, a szeretet nem csak mindent eltűr, hanem harcol is. Szembeszáll a rosszal. Pál azt mondja, hogy győzd le a rosszat a jóval. Le tudjuk győzni, mert Istenünk velünk van. Győzd le a félelmedet a hittel, a hiányt adománnyal, a fenyegetést megbocsátással, a gyűlöletet azzal a szeretettel, amelyet Krisztus tanúsított irántad, amely mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél és mindent eltűr. Merj ráépíteni, mert használni a szeretetet, az Isten szeretetét arra, amire való, úgy, ahogy kell, ahogyan az Isten leírta a használati útmutatóban, és meg fogod látni, hogy megéri, mert ez mindennél erősebb. Légy kitartó a nyomorúságban, mert semmi nem választhat el bennünket az Isten szeretetétől. Legyünk álhatatosak az imádságban, amely összeképes törni a megkevényedett szíveket is. Ha elfogadod az Isten szeretetét, a fiában érted hozott áldozatot, akkor tudsz ezzel a győztes szeretettel élni. Ha átéled, hogy mit tett meg miattad és helyetted Jézus Krisztus, akkor őszintén tudsz imádkozni, szabadíts meg a gonosztól, mert le tudod győzni haragodat, nem fogsz vágyni a bosszúra, nem fogod a békétlenséget munkálni, mert belátod, hogy nem arra van szükség, és nem arra teremtett téged az Isten. Adja a mindenható Isten, hogy mindnyájan észrevegyük az ő szeretetének nagyságát, meglássuk, hogy ránk rád és rám van bízva ennek a tovább adása, és életünkkel mi is hirdessük, hogy hogyan működik, hogyan változtatja meg, hogyan menti meg a világot az Isten szeretete, amelyet Jézus Krisztusban láthattunk meg. Amen. Válaszoljunk Istenünk megszólító szavára a kivetített énekkel. Itt vagyunk előtted, hozzád szól énekünk és imádságunk, Urunk. Tudjuk, hogy már annyiszor, annyi helyzetben kiáltottunk hozzád, hívtunk téged, olyan sok gonddal, bajjal jöttünk már eléd, hogy fel sem tudnánk sorolni, de mivel tudjuk, hogy te szeretsz bennünket, és magadhoz engedsz minket, ezért ismét itt vagyunk, és feltárjuk előtted szívünket. Urunk, látod, hogy miben élünk, mi vesz körül bennünket, látod a békétlenséget, a gyűlöletet a világban, mindazt a sötétséget, amelyben napról napra élünk. És te látod szívünket is, hogy bizony minket sem kerül el a bűn, mi is engedünk a kísértéseknek, mi is gyakran rálépünk az indulatok útjára, és eltávolodunk tőled. De azért könyörgünk most hozzád, hogy jöjj a mi szívünkbe, tölts meg minket szereteteddel, a te lelkeddel, hogy belőlünk is áradhasson a világba. Segíts bennünket az alázatban, a békességben, a jóra való törekedésben, az egymásnak való segítségnyújtásban. Te késleltesd indulatos szavainkat, és munkáld kedves magatartásunkat. Segíts legyőznünk a te erőd és szereteted által a bennünket körülvevő gonoszságot, hogy a világ megismerhessen téged mi általunk is. Urunk, imádkozunk a betegekért, azokért a testvéreinkért, akik szükségben vannak, akik téged keresnek. Te vigasztald a te reménységeddel a gyászolókat, erősítsd a megtört szíveket, kötözd be a megsérült lelkeket. Imádkozunk néped egységéért, a keresztény felekezetekért, te áld meg ezt a gyülekezetet, családjainkat és személyesen mindnyájunkat, a te végtelen kegyelmed által. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A gyülekezet foglalja el helyét, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Istennek megköszöntük már az imádságban a múlt hét estének áldásait, az ökumenikus imahét alkalmait, azt gondolom, hogy ebben az esztendőben is nem csak erőltetetten és emberi szándékból ültünk egymás mellé katolikus testvérekkel, hanem Isten igéje kötött össze bennünket. Tegye áldottá a hintett üzeneteket, élményeket a szívünkben is, tegye hathatósá összetartozásunkat a keresztjének nagy családján belül. Ma délután az Isten tiszteletet követően presbiteri gyűlést tartunk. Kedden itt a gyülekezeti teremben egyházmegyei tanácsülés lesz, csak azért hirdetem a testvéreknek, hogy ne ijedjenek meg, nem virasztó vagy gyülekezeti alkalom van, hanem a Nyírségi Egyházmegye tanácsának soron következő ülése. Imádkozzanak a testvérek azért, hogy az itt hozott döntések valóban Anyaszentegyházunk nagyobb testének, az egyházmegyének a javát szolgálja. Csütörtökön 5 órakor gyülekezeti bibliórára várunk mindenkit szeretettel, akik szeretnének behatóbban és mélyebben tájékozódni Isten igéje alapján. Most van az ideje a Református Tiszántúl című újság megrendelésének, változatlanul 1200 forintba kerül egy évre. Akik szeretnék ebben az évben járatni ezt a kiadványt, azok jelentkezzenek gondnok úrnál vagy nálam, akkor is, ha most még nem fizetik ki, csak egy későbbi időpontban, ahhoz, hogy a rendelést leadhassuk, ahhoz fontos tudni, hogy kik fogják igényelni. Hát kapcsolódva az üzenethez, a világban sok jót és sok rosszat lehet látni, és Isten felhívott ma délelőtt bennünket arra, hogy hadüzenetet közvetítsünk a rossz ellen, és sajátságos módon a jóval kell azt meggyőzni. Ez a jó pedig ugye a szeretet fogalmában sűrűsödött ki, Isten mai üzenetében. Egy nagyszerű lehetőség, amit a mi gyülekezetünk már több pontról ismer, több oldalról ismer, a Nyíregyházán az egyházmegyénk által gondozott kontraszt kiállítás, aminek az előkészítésében, a felügyeletében is többen részt vettek már a gyülekezet közösségéből. Ez a kiállítás, mire észreveszünk, bezár, március 31-ig van nyitva, és addig rengeteg tennivalója van mindenkinek a magánéletében, közösségi életében. Arra döntése jutottunk, hogy egy közös kiállítás látogatást hirdetünk meg a gyülekezetben, február 6-ára, vasárnap délutánra. Hát ezt hirdessük a gyülekezetbe, de azért nemzetközileg ne verjük nagy dobra, mert vasárnap nincs nyitva a kiállítás. Tehát ez egy zárt nap, de nekünk ki fogják nyitni, ha akarjuk. És én azt gondolom, hogy akarjuk. Hadd biztassam azokat is, akik a falfestésben, a kialakításban keményen dolgoztak. Ez egy mély nyomot hagyott bennünk, hogy fél éjszakákon át dolgozni. Többen látták már a kiállítást, vagy részben látták, felügyeltek. Még azokat is biztatom, különösképpen, ha valaki párban él, társasan él, családban él, egészen más az, amikor a házastársunkkal, a gyermekünkkel együtt nézhetjük meg ezeket a képsorokat, és nagyon dicséretes, hogy az önkormányzat is, meg az idősek otthona dolgozói is, én úgy tudom, hogy már volt szerencséjük ezt a kiállítást megnézni. Szívesen felállítanék itt az elsősorból egy-két embert, hogy mondják el, hogy érdemes-e megnézni. Nem azért érdemes megnézni, mert itt-ott könyvfakasztó lehet, nem feltétlenül az, hanem azokkal a borzalmakkal szembesít bennünket a kiállítás, amiben élünk, amit megszoktunk, amit tolerálunk, és amit nem lenne szabad tolerálni. Ráadásul azért, akikben ez megfogant ez a kiállítás, és akik kidolgozták nagyszerű, modern, multimédiás eszközök segítségével, azok mellé tették a jót is. Tehát azért az nagy kérdés, ahogy tiszteletes úr itt elprédikálta, szívünkbe maróan is, jó értelemben maróan, hogy ez irgalmatlanul nehéz a jót cselekedni ebben a világban. Ez a kiállítás a rossz mellett mindig odaadja a lehetőséget, hogy hogyan lehet ezt jobban. Na most kényszeríteni senkit nem szeretnénk, 14 év fölöttiek vehetnek részt. Ha valaki úgy gondolja, hogy 14 éves gyermekét benevezi a kiállításra, hozza magával, de 14 év alattiakat mi nem viszünk el erre a kiállításra, csak szülőkkel. Arra biztatnám, vagy az az én gondolatom a gyülekezet felé, a testvéreket, hogy akár láttuk, akár nem, ha kedvünk van hozzá, én már láttam, vagy kétszer-háromszor részben, egészben, de mindig visszavágyok. Van egy-két szoba, amit nagyon szívesen megnézek újra. Tehát legyen kedvünk akár újra nézni, és legyen kedvünk biztatni másokat. Én azt gondolom, hogy a gyülekezetünk számára egy missziói program, most itt vagyunk körülbelül 80-an felnőttek ebben a teremben, én megszámoltam, úgyhogy biztos, hogy körülbelül ennyi. Tehát ha elvisszük, ugye többen családból vagyunk, 50-60 felé a hírt, és mozgósítjuk a ramocsaházi, nem keresztényeket, nem reformátusokat, mert vannak nem református családtagjaink, szomszédjaink, akkor Isten egy nagyon szép küldetésbe indít el bennünket. Legyen egy missziói program a bőjt előtt számunkra, hogy mozgósítjuk az embereket 14 év fölött, 15 éves, 23 éves, 32 éves, 45 éves, 70 éves, 80 éves. Lehet. Különbözőképpen fogjuk megélni, és feldolgozásra szorul a kiállítást. Én igyekszek erről gondoskodni majd a gyülekezet jövendőjében. Szóval egy szó mint száz, szeretném, ha tetszenének jönni, velünk tartani, és ha többen megyünk együtt, akkor busszal tudunk menni, külön busszal. Mondtam, hogy csak nekünk nyitják ki a kiállítást, tehát nem zavar bennünket semmi. Ha valaki nem tudja a gyerekét másra bízni, mert a családi körülmények olyanok, akkor még azt is ki fogjuk találni, hogy a kisebb gyerekeknek ott egy szobát kérünk, hogy játszanak addig, míg mi a kiállításon vagyunk, illetve akik ugye ezt a beüzemelve látták a kiállítást, tudják, hogy kis csoportokban 5-6-7 ember mehet be egyszerre. A többieknek viszünk gitárt, igaz, viszünk gitárt, hangszereket, projektort, kérünk egy termet, ott a Hittudományi Főiskolán Nyíregyházán is éneklünk, beszélgetünk, pogácsát eszünk, vizet iszunk. Tehát nem fogunk unatkozni. A várakozás, az egymásra várakozás, vagy a kiállításra való bemenetelre való várakozás alatt. Szóval két hét múlva vasárnap délutánra gondoltunk, akkor még nincs kapálnivaló, február 6-a, és jó lenne, hogyha csatlakoznánk minél többen. Akinek már eldőlt a szívébe, ilyen elhamarkodottan is jelentkezzen, mert ha mondjuk hárman vagyunk összesen, vagy 12-en, akkor nem fogjuk megkérni a főiskolát, hogy nekünk nyissanak, hanem elmegyünk máskor. Jó, hát kicsit sokat beszéltem, de tetszenek érteni ugye a lényeget, amit szerettem volna elmondani. Azt is ki tudom találni itt egy-két arcra, hogy azt mondom én nagymamaként, hogy fiam, menjetek el, majd én vigyázok a kicsikre, csak menjetek ketten most. Társadalmat, lelket, szívet formáló, és nem hisszük el, hogy sok ember számára Isten felé nyitja ki az ejtőernyőt, vagy a képernyőt ez a kiállítás. Éljünk vele! Mindent, és azt kívánom, hogy szép vasárnapja legyen a gyülekezetnek a családban is, a délutáni gyülekezetben is, legyen bőrcsöntésünk a presbiteri gyűlésen, és záró énekünket jelentem, amely kettő közül. 398. dicséret, Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. 398.
növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.